Tegnap kijöttek a februári inflációs adatok, 5,6%-os éves áremelkedési ütemmel, 8%-os havival, de ami még érdekesebb, hogy az úgynevezett maginfláció, ami például az energia, illetve az élelmiszerárak változékonyságát kiszűri, szóval az magasabb 6,2%-os, de hát az élelmiszerárak 7,1%-os emelkedése, vagy a szolgáltatások 9% fölötti drágulása sem éppen az a szívderítő kategória. Mennyire kell tartósan 5% feletti inflációra számítani az első két hónap alapján idehaza? Mennyire kell az inflációs prognózisokat átdolgozni? Kérdezem Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét. Szervusz, jó napot!
Szervusz, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Újabb jelentősen negatív inflációs meglepetés érkezett, februárra vonatkozóan is, de a januári adat már egy nagyon kellemetlen hideg zuhany volt. Már a januári adat után emelni kellett az előrejelzéseket az idei éves átlagra vonatkozóan, akkor 5%-ra emeltük, de akkor még azért úgy nézett ki, hogy van esély arra, hogy az év vége felé 4% közelébe lassuljon az infláció. Az újabb kellemetlen meglepetés februárra vonatkozóan, viszont amit tegnap láthattunk, az gyakorlatilag technikailag szinte lehetetlenné tette most már, hogy 4-essel kezdődő éves inflációs számot lássunk 2025 hátralévő hónapjaira vonatkozóan. Úgyhogy emeltük az inflációs előrejelzést ismét, illetve gondolkodunk rajta, számolgatunk, hogy hová emeljük. Valahol 5,5% körül lehet az új érték az éves átlagos előrejelzésre vonatkozóan, de elég komplikált, elég összetett a helyzet nagyon-nagyon sok szempontból, leginkább azért, mert ugye ez a mostani újabb infláció gyorsulás, aminek tulajdonképpen az előszelét már a tavalyi év végén a decemberi adatokban láthattuk. Ez ugye nem egyetlen egy dologhoz, nem egyetlen egy árufolycsoporthoz kötődik, hanem egy rendkívül széles bázisú árnövekedést látunk, januárban is, februárban is, és ez azért szerintem előrevetíti azt, hogy nem lesz egyszerű ismét csökkenő pályára helyezni az árak növekedésének az ütemét.
Mennyire széles ez az áremelkedési ütem? Akkor ezek szerint nem csak arról van szó, hogy az élelmiszerek drágulnak jelentősen, illetve mondjuk olyan havi szolgáltatások, vagy hetente, két hetente igénybe vett szolgáltatások, mint mondjuk egy fodrász, manikűrös, tehát hogy nem ezek, amik nagyon megdobják az árakat, hanem akár más területet is, hogyha megnézünk, az is jóval infláció felett drágul.
Igen, alapvetően két fő terület van, ami aggodalomra ad okot. Az egyik, amit már ugye, amiről nagyon sokat tudunk beszélni, és nagyon sokat lehet beszélni, ez az élelmiszereknek az árnövekedése. És ugye itt is az van, hogy hát nagyon egyszerűen fogalmazva minden drágul. Tehát drágulnak a feldolgozatlan élelmiszerek, és drágulnak a feldolgozott élelmiszerek is. És hát ugye betudhatjuk nagyon sok mindennek, ugye a tavalyi év második felében már elkezdtek emelkedni a globális nyersanyag és élelmiszerárak, ugye az energiaárak is emelkedtek. Azt is látjuk, hogy a gyenge forint hatásai az élelmiszerárakra nézve is kedvezőtlenek. Tehát azt látjuk, hogy minden kedvezőtlen költség sok, akár nyersanyag áremelkedés, energia áremelkedés, gyengébb árfolyam, és persze az még mindig viszonylag gyorsan emelkedő bérek. Ez ugye a szektoron, itt elsősorban az élelmiszer feldolgozókat érdemes kiemelni, és nem feltétlenül a végső fogyasztói árat. Szóval ez teljes mértékben átgyűrűzik a szektoron, és ugye az élelmiszer feldolgozásnak az árai ismét nagy mértékben emelkedtek, tükrözve a szektornak az alacsony termelékenységét. Tehát ez mindenképpen egy nagyobb probléma annál, mint az, hogy éppen valamelyik termék egy kicsit nagyobb mértékben drágul, mint ahogy ezt megszoktuk. Tehát látjuk, hogy ismét előjött az a probléma, hogy ha kedvezőtlen költségsokkok érkeznek ezek az alacsony termelékenység miatt, azonnal nagyon gyorsan végiggyűrűznek a termelési láncon, az értékláncon, és ugye a végén a fogyasztó nagyon magas élelmiszerárakkal szembesül a boltokban. A másik történet pedig itt ugye említetted a fodrásznak, a fodrászárainak az emelkedését, tehát a piaci szolgáltatásoknak a drágulása. Na most ez az, ami igazából az adatokban a monetáris politikai szempontból is nagyon-nagyon kellemetlen fordulat. Ugye pár hónappal ezelőtt, mondjuk 2024-nek ilyen szeptember-október tájékán azt lehetett gondolni, hogy mivel a bérkiáramlás az az idei évben lassulni fog, a piaci szolgáltatások inflációja az inkább a dezinflációt fogja elősegíteni 2025-ben. De most nem ez következett be, hanem az történt, hogy ugye a piaci szolgáltatásoknál igen markáns átárazás következett be januárban, és ez az átárazás ez nem állt meg februárban. Tehát úgy tűnik, hogy a piaci szolgáltatások drágulása miatt több van most, mint szimplán a béreknek az emelkedése. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a drágulás ez alapvetően az inflációs várakozásoknak az emelkedésével hozható összefüggésbe, tehát azzal, hogy a gazdasági szereplőknek a várakozásai nem horgonyozottak a jegybanki cél körül, hanem nagy valószínűség jelennél sokkal, de sokkal magasabbak. És hát ugye közben a gazdaságban a fogyasztói kereslet is szépen kezdett helyreállni. Hát ugye a tavalyi évben azért annak ellenére, hogy a GDP növekedés nem volt túl izmos, a lakossági fogyasztás az elég szépen teljesített. Tehát úgy tűnik, hogy ezeknek a szolgáltatói áremeléseknek nincs akadálya abból a szempontból sem, hogy nem ütköznek keresleti korlátokba. És ezt láttuk most a január-februári adatokban, és hát nehéz megmondani, hogy akkor hogyan tovább. Tehát március-áprilisban is ennyire vastagon fogja fogni ennek a szektornak a ceruzája.
Úgy tűnik, hogy a boltoknak viszont kevésbé kell, hogy vastagon fogjon állami intézkedés miatt, és gyakorlatilag egy hét alatt eljutottunk a tárgyalástól odáig, hogy belenyúlnak, ha nem is a végső fogyasztójárba, de abban mindenképpen, hogy mekkora árésük lehet a nagyobb kereskedelmi láncoknak, mert hogy ez az 1 milliárd forint árbevétel feletti bolthálózatokra vonatkozik az alapvető élelmiszereknél a 10%-os árrés. Ez mennyire bonyolítja meg egyébként az inflációs számítás számotokra? Tehát kell-e mondjuk azzal kalkulálni, hogy ha ebből végső soron vesztesége van egy-egy adott termék tekintetében a boltoknak, hogy akkor azt valahogy szét kell terítsék?
Ez egy nagyon-nagyon komoly kockázat. Ezt ugye korábban az élelmiszerárak emelkedését megfékező kormányzati intézkedések, rendelkezések, ugye azok alapvetően a végső árakra vonatkoztak, nem az árrésre. És hát ott is abszolút megfigyelhető volt ez a jelenség, hogy egy adott terméken elszenvedett veszteségét az üzletlán szétterítette más termékekre. Majd aztán, amikor az árstopp megszűnt, hirtelen az árstoppos termékeknek az ára is nagyon gyorsan helyreállt. És ugye az történt a nap végén, hogy Magyarország élelmiszerinflációja lett Európában a legmagasabb, és jelenleg is ott tartunk, hogyha mondjuk 2020 végéhez viszonyítunk, tehát mielőtt ez az egész inflációs őrület elkezdődött, nagyjából 75-80%-kal magasabban vannak az élelmiszer árak mostanára, tehát egy óriási mértékű drágulás következett be, és hát ez alapján hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ezek az árfékező kormányzati intézkedések nem tudtak tartósan sikert elérni. De most ugye az árrés az abból a szempontból egy kicsit más, hogy közvetlenül nem fogja veszteségbe tolni az adott terméknek az értékesítését, tehát nem kell a beszerzési ár alatt adni a terméket, de ugyanakkor nem kezeli azt a problémát, hogy mi történik akkor, hogyha az üzletláncnak, az adott üzletnek a beszerzési árai emelkednek, márpedig ugye ezzel kapcsolatban semmilyen olyan dolog nem történt eddig sem, és úgy néz ki, nem is fog történni, ami a beszerzési árak inflációját próbálja moderálni. És ugye azért a múltban azt láttuk, hogy a fogyasztói infláció az teljes mértékben együtt mozog az élelmiszeráraknak, vagy az élelmiszeriparnak a termelői inflációjával, és olyan nagy különbség nem is volt közötte. Tehát így ez azért kétségessé teszi megint, hogy ez mennyire lehet sikeres. Nyilván lesznek majd valószínűleg trükközések, tehát más termékek áréseinek emelésével próbál kompenzálni az üzletlán. De ugyanakkor ugye az a kérdés is felmerül, hogy ezek a termékek, ez a bizonyos 30 termék, ez mennyire olyan termék, aminek eleve nagy az árrése, tehát ha ezek eleve alacsony árrésű termékek, akkor ugye nem is biztos, hogy olcsóbbak lesznek az árrés maximalizálás hatására. Tehát rendkívül összetett a kérdés, és ugye leginkább azért, mert nem nagyon van információ arról, hogy ezeknek az üzletláncoknak konkrétan mekkora az árrése, illetve milyen termékeken, milyen árréssel dolgoznak. Hát ettől függetlenül ugye nyilván lehet történetnek egy olyan hatása, hogy rövid távon így segítheti azt, hogy az adott havi infláció, mondjuk, hát ha már nem is a márciusi, de mondjuk az áprilisi egy kicsit kedvezőbben alakuljon, az élelmiszeráraknak a növekedése megálljon, még egy kicsit mérséklődjön is, de azzal kapcsolatban azért vannak kérdőjelek, hogy mennyire lehet ezzel tartós hatásokat elérni.
Hát meg adott esetben lehet, hogy előfordulhatnak majd hiányok boltokban, hogyha ezt tartósan nehezen kigazdálkodható. Összességében kényszerben van a Magyar Nemzeti Bank, tehát amiatt, hogy most már látszik, hogy bőven elszakad az inflációs céljától a jegybanknak a hazai fogyasztói árindex, szóval ez gyakorlatilag megegyezett annak, hogy idén nem lesz kamatcsökkentés további?
Az élelmiszerárak miatt kevésbé érzem, hogy kényszerben van. Ugye itt, amiket én elmondtam a élelmiszerpiacon lévő problémákkal kapcsolatban, ezek ugye egyike sem tartozik monetáris politikai hatáskörbe, kivéve talán a gyenge forintnak a hatását, ami azért az a feldolgozott élelmiszerek, különösen az importált élelmiszereknek az áraira hat. Itt viszont kedvező, hogy végül is ugye a forint árfolyama visszarendeződött egy elfogadhatóbb szintre a kedvező geopolitikai helyzetkép nyomán leginkább, tehát külső hatásoknak köszönhetően. Ami miatt fájhat a feje, ugye az a piaci szolgáltatások inflációja, ami mögött úgy néz ki, hogy tényleg a magas inflációs várakozások vannak. Itt tényleg van dolga a monetáris politikának, hogy a gazdasági szereplőknek ezeket a rendkívül magas várakozásait valamilyen módon kontroll alatt kellene tartani, fékezni kellene, mérsékelni kellene. Tehát ez azt sugallja valóban, hogy maradnak hosszabb ideig és tartósan is a szigorú monetáris kondíciók.
Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, szervusz!